Úr Jézus, köszönjük, hogy Te szeretsz minket, és megengedett, hogy mi ezen a csendes héten részt vegyünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te az igéden keresztül hívsz és szólítasz, és meg akarod mutatni, hogy milyen vagy valójában. Meg akarod mutatni, hogy Te, amit teremtő vagy, és Te azt akarod, hogy mi örökké veled legyünk az örökké valóságban. Segíts, hogy ezt a hűségedet mi is viszonozzuk. Amen. A papíron nem szerepel a nevem, hogy ma én tartanám az alkalmat. Ennek annyi az előzménye, hogy múlt én szerdán felhívott Madi, hogy tartanának alkalmat, erre azt mondtam, hogy nem. Utána hétfőn este, amikor Bence tartott alkalmat, akkor pont beszéltetek Andival, hogy közösen készültek, és megnyitotta az igét neki is. És hasonlóan akkor eszembe jutott, hogy hétfőn, hogy Madinak mondom, ha még mindig nincs alkalmtartó, akkor szívesen elvállom ezt a szerdai alkalmat. Mert múlt héten Barnus tartotta, az én férjem a Dávid héten egy alkalmat, és ilyenkor közösen meg szoktuk beszélni, és a héten is nekem az alkalom többször szólt és kiegészítette. És ezt szeretném veletek megosztani, hogy mit világosított meg Isten számomra. Az igét, amit fel szeretnék olvasni, több helyről a két főige lesz. Egyik az Ámosz könyve, 8. fejezet, 11-12. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Az elsőre eléggé keményen hangzik, ahogy olvastuk ezt az igét. Picit ijesztő is lehet számunkra, mert tudjuk, hogy Isten nem mond olyat, amit nem is teljesítene be, és nem hazudik. Ez az állapot nagyon szomorú állapot, amikor vágyakozik és keresi Istent, de nem találja az Úr beszédét. Ennek nagyon sok előzménye van, míg valaki ide eljut. A Bibliában több olyan szomorú történetet is olvashatunk, akinek már megvolt a lehetőségük arra, hogy megértsék és elfogadják Isten ajándékát, de nem tették. Ilyen volt például Ézsau is. Ő abba az állapotba került, ahogy az előbb felolvasott Ámosz ige, hogy vágyakozott, hogy az Úr igéje, de nem találta. Rajta keresztül vizsgáljunk meg pár dolgot, hogy mik lehetnek az okok, amik odáig vezetnek, hogy Isten igéjét nem hallják meg, és nem értik. Ezt a Zsidó 12. fejezetben a 15-től 17-ig olvasnám, ez most a Károli Politesz szerint. Vigyázván arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és általa sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvetett, mert nem találta meg a megbánás helyét. Noha könyhullatása kereste azt az áldást. Két dologról szeretnék ebben kapcsolatban beszélni, ami odáig vezet, hogy egyáltalán nem értjük az igét. Egyik a keserűség, másik a paráznaság. A keserűséget az igénk úgy írja le, mint a gyökér. Ez azért olyan jó kép, mint a gyökér, hogy a keserűség először nem látható, ez bennem fortyog, a másik szeme előrejtve van, és rágódok, tépelődök. Ha a keserűséget még táplálom, erősítem magamba, hogy az én elégedetlenségem mennyire jogos, akkor egyszer így felszínre fog törni, Egy erős, jól táplált gyökérből úgy csak kirobban a zöld rész. Észszeresen veszem, de már nagy fává nő, és kiírthatatlanná válik. Meghozza maga gyümölcsét. Ezzel is, hogy hogyan alakul ki bennem a keserűség. Ezzel is keserűek lehetünk egymásra. Például megbántottak sérelemért egy tüske a másik iránt, és ez egy meg nem bocsátott bűn, vétek, az bent tartogatjuk, tápláljuk. A végén már azt sem veszük észre, hogy fáván nőtt, vagy keserűek lehetünk a helyzetünkre. Persze neki megadatott. Ő ezt elérte, ezt ő megkapta. Nekem miért nem adatott meg? Mikor adatik meg? Hogy ez a sok kérdés. Neki mennyivel könnyebben megy? Neki van tehetsége, nekem nincs. És az a sok elégedetlenség, keserűség szintén felnövekszik. Keserűek lehetünk még Istenre. Valamit már régen kértünk imádságban, de ő még nem adta meg. Észszeresen veszem, de a keserű és engedetlenné válok. A keserű származhat még engedetlenségből. Erre példa a 2 Mózes 17, 1-től 3-ig. És elindul a Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából. Az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort üténnek Refidimben, de a népnek nem vala inni való vize. Verseng vala azért a nép Mózesre, és mondák, adj nekünk vizet, hogy igyunk. És mondál nékik Mózes, miért versengtek én velem? Miért kísértetitek az Urat? És szomjúhozik vala ott a nép a vízre, és zúgolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hozták ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Ahogy felolvastuk a 2 Mózes 7.17, 1-3-ba, hogy jó volna megvizsgálnunk, hogy a keserűségünk és zúgolódásunk nem egy engedetlenségből származik, vagy annak a következménye. Itt azt olvassuk, hogy az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint mentek tovább. Ennek az lett a következménye, hogy a nép ismét perbe szállt, Mózessel zúgolottak, elégedetlenkedtek Mózes ellen, és egyben az Úr ellen is. Mi a keserű embernek a jellemzője? Először is, aki keserű ember, az önmagával és az ő problémájában eltelve, és a szíve kemény lesz, nem is tudja befogadni az Isten igéjét, mint egy kemény burok. Keserű emberből kiszorul a hála, mert csak a keserűség az, ami így eltölti, és egyre inkább az nő fel benne. Keserű ember az még azért is veszélyes, mert ez egy mérgező állapotban van. Mérgezi magát, de mérgezi még a körülötte levőket is. Elégedetlenséget így mondja, és másokra is átterjedés. Hibákat, ugyanúgy a másik is elkezd elégedetlenkedni. És igen, ez a gondolkodás fertőz. Csak azt veszi észre az ember, hogy már nem szól úgy Isten igéje, mint ahogy eddig szólt, ahogy eddig csendesheteken, ige hirdetésekben ifim. Ahogy beszéltem, hogy a keserűséget az ige, a zsidókhoz írt ige, mint egy gyökérként ábrázolja. A gyökér, vannak olyan fák, amiknek annyira erős a gyökérzete, sokszor kijön a földbe, és megbotlunk. Észre lehetett venni, hogy ilyen elhagyatott gyártelepeken a betonból is kinőnek fák, és az egész betont így megrepesztik. És ez így van velünk is, ennek, hogy keserűség biztos alapokon állót is megingathatja, így megrepesztheti. Megrepeszthet egy közösséget, egy gyülekezetet, egy ifit. És mit tegyünk, hogyha ezt a keserűséget a szívünkben látjuk? Először is egyetem, ne engedjük felnőni. Ahogy a zsidó felolvasott igényben. Zsidó 12:15. És vigyázzon arra, Isten kegyelmet, hogy senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és általa sokan megfertőztessenek. Ezt is ne tápláljuk. Ha meg felnőtt, vagy észreveszünk még a csíráját is a keserűségünknek, azonnal valljuk meg Istennek, és azonnal tegyük le. Mert Isten ajándékától távolít el, például ennek a hétnek az áldásaitól. Ezt is miért alakul ki bennem a keserűség? Ez nem az én engedetlenségem, hitetlenségemnek az oka, akárcsak Mózesnél, vagy egy meg nem bocsátott bűn. Adjon Isten nekünk szemet erre a hétre, hogy rávilágítson erre. Másik dolog, amit olvashattunk, egyik volt a keserűség, másik a paráznaság. A Zsidó 12:16-ban ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Jogát, igen. Legyen parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki annak a következményeképpen egy tál ételért eladta az elsőszülöttségi jogát. Vagyis nem azzal kezdődött a gond, hogy Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát, hanem azzal kezdődött a gond, hogy Ézsau parázna és istentelen volt. Ennek egyik jele, gyümölcse, hogy Isten ajándékát megvetette. Vagyis amikor persznyi örömökért, földi mulandó kincsekért eladjuk, felcseréljük Isten ajándékát, annak egyik oka az lehet, hogy lelkileg vagy testileg paráznák vagyunk, vagy istentelenek. Testi paráznaságról úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy mit jelent. De mit jelent, ha lelkileg vagyunk paráznák? Egyik legszemléletesebb példa számomra a Bibliában a házasság példája keresztül lehet bemutatni. Isten úgy mutatkozik be, mint egy hűséges férj, egy hűséges vőlegény, aki minket eljegyzett bennünket. Ezt a Hóseás 2:18-ban olvashatjuk. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Ha belegondolunk, a jegyességi időszak az egy nagyon meghitt időszak. Arra van, hogy felkészüljünk a házasságra, a mennyegzőre. Minél jobban megismerjük egymást, elújságoljuk, hogy mostantól együtt fogunk élni, hogy közösen szeretnénk tervezni a további életünket. És viszont mit szólnánk ahhoz, ha lenne egy olyan jegyes pár, ahol a mennyasszony a jegyesség időszakában, ebben a nagyon meghitt közösségben más után kezd el járni. Hát a vőlegényen nem érdekli, másra tölti az idejét, másra osztja meg a titkait, belső dolgait, amikor fia hívja, de nem válaszol. Amikor megkeresi, hogy töltsünk minél több időt együtt, köszönöm, most nem szeretném, most mással töltöm az időmet. Amikor meg akarja őt ajándékozni, és visszautasítja, hogy számára ez nem értékes, inkább másfelé fordul. És amikor ebben a jegyességben a mennyasszony a titkait, a terveit mással tölti el, mással foglalkozik, amikor a párbeszéd egyoldalúvá válik. Csak a férj keresi kedves akaratát, hűséges, és de a lány nem bízik benne, hisz elfordul tőle. És ahogy az ige is mondta, hogy úgy, hogy Isten minket eljegyez, ugyanúgy. És a férj, a vőlegény, Isten drága árat fizetett a mennyasszonyért, értünk. Az ő fiát adta, értünk. És még azt tesszük ide, hogy nem volt bennünk semmi szépség, semmi jó, ahogy szeretni való, megromlottak, elveszettek voltunk. Az a szent közösség aránytalan. Van egy bűnös, elveszett, mindenestől megromlott ember, és van Isten az ő tökéletességével, hűségével, és ő ragaszkodni akar hozzánk. A világ mindenség ura, és mégis mi vagyunk a paráznák, az istentelenek. Paráznák vagyunk lelkileg, amikor megvetjük azt, hogy a megváltott, megmentett, amikor a személyét megvetettük, elvette, képesek vagyunk egy tál lencsért eladni, amit ő adott, mert nem lesz érték az ő ajándéka sem. Jó volna megvizsgálni ezen a héten, hogy aki elhívott, megváltott, eljegyzett, aki szólni akar hozzánk először, vagy sokadjára, ő ezen a héten hol áll a szívünkben. Értsétek jól, a szent szerelem, lelki vágyódás van-e az ő személye iránt, vagy egyesok közül. Ő a legfontosabb, a legbecsesebb, vagy csak tanácsadó a sok közül. Végül ez a folyamat, a paráznaság, istentelenség nem maradt következmények nélkül, Ézsau életében sem, de más személyek is ennek a Bibliában előttünk, hogy nem élt a lehetőséggel, a lehetőség idején elment, és utána nem adatott több. Van a Jeremiás 31. Jeremiás 31.3. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Akik itt lehetünk ezen a héten, nem véletlenül vagyunk itt. Én hiszem, hogy mindannyiunkkal Isten kezdeni akar valamit. Tisztázni akar dolgokat, bekötözni, megerősíteni. Azért hívott és azért szólított meg, hogy vele legyünk, és erre a házasságra készüljünk, és ő legyen az életünkben a legfontosabb. Viszont ez a hét, ez kiváltságos alkalom, és ebben érjünk is jól. Ne járjunk úgy, mint Ézsau, vagy mint amint az Ámoszi könyvben felolvasott állapot. Kívánom, hogy minél közelebb is ez a jegyesség időszaka, ez minél bensőségesebben és minél meghitebben, sűrségesen töltsük el mi is. Imádkozzunk! Én Istenem, hát sok vagyunk azért, hogy Te hűséges vagy. Te hű vagy és keresel minket. Te azt akarod, hogy Te hozzád tartozunk, Téged minél jobban megismerjünk, és Te minden alkalmat elkészítesz arra, hogy ebben éljünk. Megvalljuk előtted azt is, hogy ebben a lehetőséggel mi olyan sokszor nem élünk. Annyira gonosz a mi szívünk, annyira elfordultunk Te tőled, és megromlottak vagyunk. Kérünk szépen, teremts minket újjá, vonj egyre közelebb hozzánk, hogy ebben a jegyességi időszakban Te veled lehessünk, és utána a mennyegzőn is. Amen.